Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ugye ez a sikeres akvizíció, ez azt jelenti, hogy most két biztosítónak a termékeit, meg tulajdonképpen a működést össze kell fésülni. Erre mióta készülnek már?
Hát a vásárlás az egy hosszabb folyamat volt, tender volt, beadtuk az ajánlatunkat, szerződéskötés, hogy egy hosszabb ideje várjuk az engedélyeket, versenyhivatal, Magyar Nemzeti Bank, volt időn gondolkodni, hogyan továbbról, illetve már a vásárlás előtt is végig gondoltuk, hogy azért körülbelül mit szeretnénk. Természetesen most, hogy jobban megismerjük, most már teljes részletességgel is belelátunk a működésbe, ez még finomodhat. Alapvetően ugye a célja a biztosító vásárlásnak is az volt, hogy a két biztosító rendkívül jó módon kiegészíti egymást. Teljesen más, szinte komplementerező egymásnak. Tehát az egyik a Granite biztosító, egy online biztosítási alkuszok segítségével történő értékesítésben működő biztosító, még a posta biztosító egy teljesen más ügyfélkérnek, akik igénylik a személyes eladást, több ezer fizikai ponton az országban árulja a posta biztosító termékeit. A termékek összetétele is nagyban különböző, a Granite biztosító elsősorban gyökermű, túlsúlyos, ebben kötelező kaszkó biztosítás, illetve a tulajdonosi körben adott a szállítmánybiztosításokról beszéltünk, még a postabiztosítóban, az életbiztosítákban. Az egyszeri díjas életek a túlsúlyosak, míg a nem életbiztosítóban, főleg a lakásbiztosítások voltak. A két biztosító nagyszerűen kiegészíti egymást, egy más ügyfélkörrel, ugye más azért ez az ügyfélkör, aki magának online megoldja a dolgokat, és más az, aki bemegy a személyes vásárlásra a postára. Az egyik egy gépjárműtúrs, ugye egy nagy gépjárműtudással, amivel tudjuk mi a postabiztosítót segíteni, a másikba egy lakásbiztosítási, biztosítási matematikai tudás, amivel pedig ő tud minket segíteni.
És egyébként innentől kezdve meg is marad a két arculat, vagy pedig Granit biztosító pontok lesznek a postán, a korábbi ügyfélpontokon?
Mindenképpen meg szeretnénk tartani a postabiztosító brandet, és különálló jogi egységként magát a postabiztosítót is. Ugye eleve a postabiztosító az két biztosítóból áll, a posta nem életbiztosítóból és a posta életbiztosítóból, ugye jogszabályok szerint külön is kellene, hogy legyen. A Granite biztosító az csak egy nem életbiztosító, tehát már jogszabályi akadálya is lenne, hogy itt ugye egy biztosítót csináljunk a háromból, ezt nem is lehet. A nem életben meg ez szóba jöhet, de egyrészt hatékonyabbnak is látjuk, hogyha külön marad, a posta jobban ismeri magát a posta biztosító brendet, illetve mi nem egyedüli tulajdonosok lettünk itt, mint Granite biztosító, mi ugye a 66%-os tulajdonosai vagyunk a posta biztosítónak, és van még egy 33%-os kisebbségi tulajdonos, a Magyar Posta is, hát amúgy is ugye a beolvadás emiatt, mivel nem teljes 100%-os tulajdonosok vagyunk, nem lehet a szóba.
És a jövőben is megkívánják tartani ezt a felosztást, vagy pedig ha brandben nem is változik, de esetleg a tulajdonosi kör változhat?
Hát ezt sem tudhatjuk, hogy mikor melyik tulajdonos hogy dönt, hogy el akarja adni a részesedését, ez nyilván a jövő zenéje, de mi azt látjuk, hogy ez a magyar piacon is látszik, mondjuk az EGON és az Unión is így működik, illetve látom külföldön is erre példákat, hogy attól, mert jogilag két külön egység a biztosító, és ez hordoz magában előnyeket, a szinergikus dolgokat, azokat ugyanúgy meg lehet a két jogi egységnél is valósítani.
Milyen szinergiák lehetségesek túl azon, mert hogy az nem lesz, hogy a termékek azonosak legyenek?
A termékek teljesen azonosak nem lesznek, de magában a termékfejlesztésben is ugye együtt tud a két biztosító működni, és a meglévő tudást azt fel tudja használni egy biztosítóba, ahhoz, hogy minél jobb a biztosítási matematikusok, aktuárisok, minél jobb számításokat tudjanak végezni, elengedhetetlen, hogy minél nagyobb mintán, minél nagyobb sokaságon tudjanak dolgozni. Ez az, amit mondtam, hogy a Granite biztosító egy nagyobb gyökermű állománnyal, a posta biztosító egy nagyobb lakásbiztosítási állománnyal rendelkezik. Tehát attól, hogy különböző ügyfélkörnek, különböző értékesítési csatornán értékesítünk, attól, hogy minél jobb terméket fejleszünk, mindkét társaság vásárlóinak, mind a Granite biztosító, mind a posta biztosító, remekül együtt fog tudni a két biztosító működni, ki tudjuk a know-how-t cserélni, a Granite biztosító gépjárműbiztosítási termékfejlesztési ötleteket, tanácsokat tudja a postát ellátni, posta pedig például lakásbiztosításból tudja segíteni. És a két különböző ügyfélkör pedig megkapja ugyanazokat a sokkal jobb minőségű termékeket azon az értékesítési csatornán, amit ő preferál.
Itt van a Magyar Posta biztosító, Magyar Posta életbiztosító portfóliója, egyrészt másrésztről termék palettája. Ezen további fejlesztéseket terveznek, illetve mondjuk az, hogy ekkora ügyfélkör van már eleve a gránitnál is, esetleg egyéb szinergikus előnyöket is kihasználnak, például az ügyfélszerzésben, hiszen valószínű, hogy egy életágon nagyon komoly plusz szolgáltatásokat lehet nyújtani ennek a hatalmas ügyfélkörnek.
A két biztosítónál összesen 700 ezer ügyfél található, nagyjából fele-fele arányba osztjuk el, 350-350 ezer. Ugye a Granite biztosító az egy nem életbiztosító, élettermékei nincsenek, természetesen a keresztértékesítésben szeretnénk, hogyha mi ügyfeleinket is meg tudnánk a posta életbiztosító termékeivel keresni, és azokat a szolgáltatásokat szintén nyújtani nekik, és ne egy másik biztosító társaságnál kelljen, akinek ilyen igénye van, hogy életbiztosítást kössön. Ez is ugye egy olyan pont volt a vásárlásnál, ami nekünk fontos volt, hogy életbiztosítással nem rendelkeztünk, és ugye a posta biztosítóban itt nem csak a nem élet, a nem élet területen inkább egy know-how transferben tudunk jobban együttműködni, még az élet területen pedig mi is tudunk egy értékesítési csatornát adni, illetve a meglévő ügyfeleinknek egy lehetőséget, hogyha életbiztosítást vásárolnak.
Hogyha nem lesz brandváltás egyik társaságnál sem igazából kifelé, tehát ugyanazt fogják látni elméletileg az ügyfelek, miben érezhetnek változást? Túl azon, hogy persze a termékfejlesztésben vannak bizonyos szinergikus előnyök, amik elsősorban költséghatékonyságot jelenthetnek.
Ugye egy biztosítóban mit vásárol egy ügyfél? Ugye vásárol egy védelmet, de utána, amikor megkapja a szolgáltatást, ott nem mindegy, hogy hogy kapja meg a szolgáltatást. Ugye egy nagyon bonyolult IT-rendszerek vannak, hogy tudjuk a leggyorsabban akár rendezést végrehajtani az ügyfeleknek, ha az ügyfélnek adminisztratív igényei vannak, új cseket kér, egy kötelező biztosításnál zöld kártyát, meg ott ugye komoly infrastruktúrális IT-fejlesztések és különböző programok vannak, hogy tudja a kárt bejelenteni, a kárt milyen gyorsan. Tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy adott termék, amit megvesz az ügyfél, azt jobban tudjuk személyre szabni, specifikálni, az jobb terméket tud, hanem az egész mögötte lévő szolgáltatásokat utána a call centerbe. Itt ugye a két biztosító is, egyrészt a méretgazdaságosság, másik egymástól tanulva a best practice-eket felhasználva, mely biztosítónál jobban működik. Közösen, amit mondtam is, ez nem kell egy jogi egységű gyúrni őket, hanem mindkét biztosító ezt folyamatosan fogja tudni párhuzamosan fejleszteni. És ezt az ügyfelek is érezni fogják, hogy egyrészt jobb termékeket kapnak a termékek megvásárlása után, pedig remélhetőleg mindkét biztosítótól egy még magasabb szintű szolgáltatást, mint eddig.
A következő évben mit várnak ettől a két társaságtól ezek alapján?
Mi azt várjuk, hogy mindkét társaság tovább tud fejlődni. Itt a szerződésnagyság állománydíj tekintetében egyformák a társaságok, a nyereségesség tekintetében azért a Granit biztosító az jelenleg egy nyereségesebb biztosító, költséghatékonyabban működik, abban bízunk, hogy a következő évben mindkét biztosító növelni fogja tudni az ügyfelei számát, az ügyfelei elégedettségét is, végre tudjuk hajtani azokat a fejlesztéseket, amik aztán hosszú távon is biztosítani fogják, hogy mindkét biztosító eredményesebben működjön. Ha végre tudjuk ezeket a költségracionalizációkat hajtani, és a szinergiákból fakadó előnyöket, az mindenképpen hasznos lenne, mert ugye akkor ennek egy részét vissza tudjuk adni az ügyfeleknek, és akkor még kedvezőbb áru szolgáltatásokat fogunk tudni ajánlani, és remélhetőleg akkor tovább tudunk menni a piacon.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mostanában egyre többet lehet hallani a kis- és középvállalkozások tevékenységeiről, de miért fontosak a KKV-k és milyen szerepet töltenek be a gazdaságban?
Ugye a KKV-k egyfajta katalizátor szerepet töltenek be a gazdaságban, mert a összes vállalkozásnak a 99%-át teszik ki darabszám alapon, hogyha a foglalkoztatottaknak az arányát néznénk, akik a KKV-kban dolgoznak, az a 72%-a lenne az összes foglalkoztatottnak, ha pedig a bruttó hozzáadott értéket tekintve vizsgálnánk meg, akkor pedig ez az 55%-át adja a hazai GDP-nek, úgyhogy ez egy jelentős mennyiség, úgyhogy ez a törzs a vállalkozásokat tekintve, akik, hogyha megmozdulnak, akkor az releváns akár gazdaság növekedést, akár gazdasági összefüggéseket tekintve.
Hogyan tudják ösztönözni egyébként a KKV-k beruházási kedvét?
Mi azt látjuk, hogy jelenleg egy óvatossági motívum érzékelhető a KKV-knál. Ez azt jelenti, hogy egy viszonylag magas likviditással rendelkeznek, és ezt a likviditást szeretnénk különböző eszközökkel megmozdítani. Ezt a szabad likviditásra szeretnénk válaszokat adni és lehetőségeket nekik, hogy a beruházást elkezdhessék. Ehhez bizonyos kockázatot minimálisan azért vállalniuk kell a cégeknek, akár hogyha tervező hitelt szeretnének felvenni, és ahhoz kapcsolódóan egy beruházási cél van meghatározva, vagy visszatérítendő támogatásokat szeretnénk őket támogatni, akkor szintén valamilyen szempontból a jövőben nekik befektetniük kell. Úgyhogy a hitel és támogatási konstrukciók mellett használni szeretnénk az elérhető Európai Uniós refinanszírozású termékeket, valamint egy új tőke finanszírozási programot is szeretnénk elindítani. Úgyhogy összességében én azt mondanám, hogy a likviditásukat kiegészítenénk különböző programokkal, egyfajta menüt adnánk a cégek kezébe, és erről a menüről tudnának választani.
Miért jó eszköz egyébként a tőke a kis- és középvállalkozások számára?
Mi azt látjuk, hogy ha egy fenntartható gazdasági növekedést szeretnénk elérni, akkor annak az alapfeltétele, hogy tőkeerős vállalatok működjenek Magyarországon. Itt azért megkülönböztetünk olyan cégeket, akiknek effektíve tőkére van szükségük, mert mondjuk tőkehiányosak. Mi azt látjuk, hogy a cégeknek körülbelül a 20%-a tőkehiányos jelenleg, ez pedig ugye akadályozza az ő növekedésüket, illetve a forrásbevonásukat is. Úgyhogy ha valamelyik cégnél akár azért, mert tőkehiányos, vagy akár azért, mert egy nagyobb tőkével egy gyorsabb előremenetelt, vagy egy újabb piacra lépést tudnának előidézni, akkor egyfajta versenyelőnybe kerülhetnének egy tőkefinanszírozás által, és ugye a tőkeigényes beruházások, illetve felvásárlások esetében is sokkal előnyösebb pozíciót érnének el. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha egy erősebb saját tőke arányjal rendelkezik egy cég, akkor azzal egyébként a pénzügyi kockázatait is tudja csökkenteni, mind a mellett, hogy egyébként beruházás ösztönző, illetve egy hosszabb finanszírozási lehetőség is egyben egy tőkefinanszírozás.
Mit lehet látni egyébként az elmúlt évekre, ha visszatekintünk? Egyre jobban nő a KKV-k száma? Többen érzik azt, hogy most érdemes elindítani a vállalkozásukat?
Ugye beszélünk körülbelül egy olyan 900 ezres körről, akik regisztrálások alapján KKV szegmensbe tartoznak. Ebből a 900 ezerből, hogyha meg kellene néznünk, hogy a viszonylag magasabb alkalmazotti létszámmal, illetve pozitív eredménnyel, több lezárt pénzügyében, hogyha rendelkeznek, akkor azért ez egy 260 ezres körre szűkül. Úgyhogy a 260 ezres kört sokkal inkább lehet azonosítani, mint egy működő törzs a KKV közösségnek. Mi azt látjuk, hogy a darabszám a stagnál, és a stagnáló darabszám mellett szeretnénk egy olyan méretugrás elérni a támogatási programjainkkal, amikor akár konszolidációval, akár összeolvadásokkal, akár egyébként egy tőkefinanszírozással magasabb méretbe tudna ugrani jó pár olyan cég, amelyik aktív és hozzá tud járulni a gazdasági növekedéshez, és ezzel a méret arányos előrelépéssel be lehetne indítani a gazdaságot.
Hogy látja, mennyire versenyképesek nemzetközi szinten a hazai kis- és középvállalkozások?
Hogyha meg kellene néznünk, hogy ebből a 260 ezres előbb említett KKV körből mennyi az exportáló vállalkozói réteg, akkor azt látnánk, hogy egy olyan 34 ezer ebből, amelyik exportképes, exportárbevétele van, és ebből mindössze 14 ezer az, amelyik hazai tulajdonú. Úgyhogy ha abból indulok ki, hogy Magyarország egy export fejnehéz gazdasággal rendelkező ország, akkor az exportáló hazai tulajdonú cégek körét mindenképpen erősítenünk kell. Erre azért egyébként a magyarországi munkaerő alkalmas lehet, hiszen többnyire a szakértői vonalon nagyon erősen megjelenik a magyarországi munkaerő, viszont a beszállító láncokba való bekapcsolódásunk az még nehézkes, úgyhogy szeretnénk beszállító fejlesztési programokkal ezt erősíteni, helyzetbe hozni a cégeket a különböző nagy és multikkal, akár nemzetközi, akár hazai egy mélyebb együttműködést kialakítani, és ezt egy mondjuk egy export ösztönző vagy egy kifektetési politikával jobban megtámogatni, hogy összességében a nemzetközi versenyképességünk javulni tudjon.
Mennyire tudnak innoválni a hazai vállalkozások? Megjelenik már például a digitális fejlettség?
Több mérőszámot is mér a az Európai Unió, hogy a digitális fejlettség az egyes országoknak milyen. Mi mondjuk egy 5G lefedettségben, infrastruktúrában viszonylag elől vagyunk, hogyha pedig azt kellene megnézni, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása gyakorlatban, vagy a tulajdonosok és döntéshozók körében, hogyha csinálnánk egy korfát, akkor a digitális alkalmazásokat az idősebb korosztály mennyire alkalmazza, akkor ezekben a mutatókban pedig inkább hátrébb vagyunk. Úgyhogy lépésről lépésre kellene nekünk ezekben javulni. Egy 2030-ig tartó digitális fejlettségi tervünk és stratégiánk van, hogyan lehetne a befektetéseket, az innovációt, a kutatásfejlesztést ösztönözni, nem csak programokkal, hanem együttműködésekkel is, és ezért alakítottunk ki egyébként többféle koalíciót, a blockchain-től, az 5G-től, a drónon át, amik ötvözik a tudományos szereplőket, az intézményi befektetőket, a piaci szereplőket és a szakpolitikát, és közösen kell kitalálniuk, hogy hogyan tudnánk ezekben a mérőszámokba fejlődni.
Mi várható a közeljövőben, ami a kis és középvállalkozásokat illeti, ugye különböző támogatásokat is említett, ezeknek köszönhetően növekedés prognosztizálható?
Mi azt szeretnénk, hogy december folyamán lépcsőzetesen bejelentjük a Demián Sándor programnak azokat az elemeit, amelyek vagy hitelhez, vagy támogatáshoz, vagy tőkéhez kapcsolódnak. Ezeket a programokat, hogyha összeadnám, akkor közel 1400 milliárdnyi olyan forrás válik majd elérhetővé a cégek számára, amit hasznosítani tudnak, és ugye ki tudják egészíteni a saját beruházási összegeikkel. Úgyhogy összességében, hogyha szabad likviditásokat ezeket a támogatási programokkal keverjük, akkor ez már egy olyan mértékű gazdasági növekedést tudna előidézni, aminek a vége lehetne egy 2025 egész évre vonatkozó 3%-os gazdasági növekedés.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.